120 milliárd euróval támogatja a gazdaság élénkítését az Európai Unió. Ma van a kuláküldözés áldozatainak emléknapja, országszerte tartottak megemlékezéseket. Jön a hőség, sokan tiltott helyekre járnak fürdőzni, a vízi veszélyekre hívják fel a figyelmet. És székelyek készítette ruhát viselnek majd a londoni olimpián Románia sportolói és a kísérőik. Jó estét kívánok, híradónkat látják! Nem fogadja el Magyarország a kohéziós támogatások csökkentését, mert azok feltétlenül szükségesek a gazdasági növekedéshez, ezt mondta Orbán Viktor Brüsszelben. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy az uniós ajánlások ellenére nem hajlandó feladni eddigi adópolitikáját a kormány. A csúcstalálkozón az állam és kormányfők döntöttek Olaszország és Spanyolország megsegítéséről, és egy növekedési csomagot is elfogadtak.
13 órás maratoni tanácskozást folytattak az uniós tagállamok vezetői fél évzáró csúcstalálkozójukon. Elsősorban az olaszokról és a spanyolokról egyeztettek, akik az utolsó pillanatban feltételeket szabtak annak a 120 milliárd eurós növekedési csomagnak a jóváhagyásához, amelyről előzőleg gyakorlatilag már megállapodtak az állam és kormányfők. Jean-Claude Juncker, az eurócsoport elnöke úgy fogalmazott, hogy rövid távú intézkedéseket hoztak Spanyolország és Olaszország érdekében, vagyis a két tagállam pénzhez juthat az euróvezeti mentőcsomagból, de nem kerülnek olyan rövid pórázra, mint a görögök. A fegyelmezett országok előtt megnyitjuk a lehetőséget, így hozzáférhetnek az euróvezeti mentőalapokhoz. Ezzel megnyugtathatjuk a piacokat és stabilizálhatjuk a tagállamok kötvénykibocsátását, indokolta a döntést az Európai Tanács elnöke. A magyar miniszterelnök arra hívta fel a figyelmet, hogy nem szabad gyengíteni a kohéziós, vagyis a felzárkóztatási támogatásokat, hiszen azokkal már eddig is bizonyítottan sikerült növekedést gerjeszteni.
A kohéziós politika az nem egy politika az integráción belül, hanem ez az uniónak a szíve, és hogyha az eddig sikeres kohéziós politikát föladja az unió, abból nem növekedés lesz, hanem infarktus.
Orbán Viktor közölte azt is, Magyarország visszautasította az uniós ajánlások egy részét, és nem hajlandó feladni adópolitikájának azt az irányát, hogy az adóterhelés súlypontja a jövedelmekről egyre inkább a fogyasztásra és a forgalomra kerüljön át.
Maracka Eszter, tudósítunk, Brüsszelben van. Szia Eszter, elvonulnak-e a viharfelhők az európai gazdaságok és a piacok felől?
Szervusz István, jó estét kívánok! Hogyha konkrétan kérdezed, itt most éppen kisütött a nap, de átvitt értelemben is talán mondhatjuk azt, hogy valamelyest elvonultak a viharfelhők. A politikusok nyilatkozatai azt sugallják, hogy valamennyien elégedetten, sőt volt, aki boldogan távozott Brüsszelből, de tulajdonképpen ezt támasztják alá a tények is. Először is, hogy sikerült tegnap elfogadni ezt a bizonyos 120 milliárd eurós növekedési csomagot, ami egyrészt pontot tett egy vitának a végére, hogy a megszorításpártiak és növekedéspártiak között, másrészt Magyarországnak is kifejezetten hasznos, hiszen a mi exportorientált gazdaságunk csak profitálhat abból, hogyha Európa növekszik. Ez volt az egyik nagy eredmény. A másik, ami ma reggelre született, ez a bizonyos meglepetés, és amivel sikerült eloltani a tüzet, nevezetesen elkerülhető lett a spanyol és az olasz kötvénypiac összeomlása. Két gyors döntést hoztak az eurozóna vezetői, és ezzel sikerült ezt az eredményt elérni. És hogy ez valóban jó eredmény, legalábbis átmenetileg ezt a piacok is igazolják, a reggel az európai tőzsdék erősödéssel nyitottak, javult az euró árfolyama, a spanyol és az olasz kötvénypapírok hozamai pedig mérséklődtek. De hát ez még teljesen nem jelenti azt, hogy vége a válságnak, piaci elemzők szerint még nagyon sok részlet homályban van, és a legfőbb feltétel a tűzoltásnak, a közös európai bankfelügyelet természetesen még várat magára, legalábbis decemberi. Barroso elnök azt mondta, nagy lépést tettek előre, de az út vége még messze van.
Eszter, köszönjük szépen a bejelentkezést! Már a jövő héten elfogadhatja az országgyűlés az új jegybank törvényt, utána kezdődhetnek a hivatalos megbeszélések a Nemzetközi Valuta Alappal. Ezt mondta Varga Mihály, az IMF tárgyalásokért felelős tárca nélküli miniszter, azok után, hogy megjelent az Európai Központi Bank jogi szakvéleménye a kormány legutóbbi módosító javaslatáról. Ebben azt írják, a törvényjavaslat rendezi a Nemzeti Bank függetlenségével kapcsolatos legfontosabb aggályokat. Varga Mihály szerint október közepére megszületett a hitelmegállapodás. Nagyon fontos lépésnek tartja az Ipartestületek Országos Szövetsége a tegnap bejelentett adó- és járulékcsökkentő programot, mert véleményük szerint sokat segíthet a vállalkozásoknak, új alkalmazottakat vehetnek fel, és fejlesztésekre is több pénzük marad, ha elfogadják a 300 milliárd forintos növekedési programot. Az általunk megkérdezett elemzők szerint lehet, de nem lesz könnyű spórolni a költségvetésből így kieső pénzt.
Dagasztják a tésztát ebben a pékségben. A dolgozók között van, aki nyugdíj előtt áll, és van pályakezdő is. Az ügyvezető azt mondja, ő több ilyen munkavállalót is foglalkoztatna, ha segítenék ebben.
Az adókból az egyrészt kéne egy kicsit engedni, tehát mondjuk talán az adó jóváírásból, illetve talán még a járulékokból is.
A kormány a 2013-as büdzséből 300 milliárd forintot szán a foglalkoztatás bővítő programra, amellyel csökkentik a munkáltatói közterheket a 25 év alatti, az 55 év feletti és a képzettséget nem igénylő dolgozók után. Emellett mérséklik a kisadózók és a kisvállalkozások közterheit is. Az Ipartestületek Országos Szövetsége azt várja, hogy az adók csökkentésével kevesebb lesz a papírmunka is. Így a vállalkozók sokkal több időt fordíthatnak vállalkozásukra.
Nagyon fontos lépésnek tartjuk az adók csökkentését, hiszen ez már az adminisztrációs terhek csökkentése felé is mutat, hiszen több adó nem helyett esetlegesen egyféleképpen kell az adózást végrehajtani.
A nemzetgazdasági miniszter szerint a foglalkoztatási programra szánt 300 milliárd forintot pótolni kell a költségvetésben. Így az MNB és az államkincstár több pénzügyi műveletére is kivetik a tranzakciós illetéket. A jövő évi tartalékból pedig, Matolcsy György szóhasználatával, kölcsönvesznek 100 milliárdot. Az MTI Hírcentrum által megkérdezett szakértő szerint könnyen elképzelhető, hogy ezt a 100 milliárdot hamarosan pótolni lehet. Ha ugyanis megkezdődnek a tárgyalások a valutalappal, akkor már idén csökkenhetnek a magyar állampapírhozamok.
100 milliárd forint körüli, 100-150 milliárd forint körüli kamatkiadás csökkentést jelenthet egy ilyen megállapodás.
Ezzel együtt a forint árfolyamának stabilizálódása is újabb milliárdokkal segítheti a költségvetés finanszírozását. Simor András jegybank elnök eközben levelet írt az országgyűlés elnökének, ebben felhívta Kövér László figyelmét arra, hogy a tranzakciós illetékkel kapcsolatos változtatásokról egyeztetni kell az MNB-vel és az Európai Központi Bankkal, ami eddig nem történt meg.
A munka alapú gazdaságot segíti az a beruházás, ami 170 embernek ad majd munkát a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Karcagon, ezt mondta Varga Mihály tárca nélküli miniszter. Az üzemben elektronikai hulladékokat hasznosítanak újra egy környezetbarát ipari parkban. A gyár és az ökopark alapkövét is ma helyezték el. A beruházás 3,5 milliárd forintból valósul meg, melyet a Vidékfejlesztési Minisztérium is támogat. Vasárnaptól életbe lép az új egészségügyi ellátási rend. Az államtitkárság azt ígéri, hogy mindenki gyorsabban, igazságosabban és kevesebb utazással juthat ellátáshoz. A házi orvosok és a kórházak egy hónapot kaptak arra, hogy beletanuljanak az új rendszerbe. Az átmeneti időszakban a régi beutalási rend is érvényes marad.
Itt Honvéd kórházhoz tartozik mind a három szinten, holott a János kórháznak van mozgásszerű rehabilitációs osztálya.
Még csak most tanulják a házi orvosok az új beutalási rendet. Csütörtökön kapták meg az erről szóló tájékoztatót. Azt mondják, lesznek komolyabb változások.
Lehet, hogy valaki 20 éve egy adott intézménybe járt a cukorbetegségének a felülvizsgálatára, de hogyha az az intézmény most már területi ellátási kötelezettségben más területet kapott, lehetséges, hogy itt az illető betegnek orvost kell váltania.
A Körzeti Orvosok Szövetségének elnöke szerint elsősorban a fővárosi betegeknek kell majd az eddig megszokottól eltérő kórházba menniük fekvő vagy járó betegellátásra.
Mi abban bízunk, hogy áttekinthetőbb, szervezettebb rendszerként fog működni, nem beszélve arról, hogy talán a beteg várólisták is talán ezáltal csökkenni fognak.
A Péterfi Sándor utcai kórházban például a kardiológiai ágyak szűnnek meg, két másik területen viszont bővülnek a feladatkörök.
10-szer akkora ellátási területe lesz az urológiai osztályunknak, mint korábban volt, és a traumatológia terhelése is jelentősen növekszik.
Tehát az a célunk, hogy egy rendezett, igazságos ellátórendszert alakítsunk ki.
Az egészségügyi államtitkár hangsúlyozta, hogy egyetlen intézmény vagy ellátás sem szűnik meg, csak áthelyezik, vagy egynapossá alakítják. Egy hónapos átmeneti időszakot adnak arra, hogy az új rendszer beindulhasson.
hibákhoz mi úgy fogunk viszonyulni, hogy mi az, amit javítani kell. A házi orvosi levélben benne van, hogy várjuk a visszajelzést, hogy mi észszerűtlen, mi hibás. Nem állítjuk, hogy mindenhatóak vagyunk. Tehát egy hibajavító periódus is elkezdődik.
Az új egészségügyi ellátási rend július 1-től lép életbe.
Ma van a kuláküldözés áldozatainak emléknapja. Országszerte tartottak megemlékezéseket. Kecskeméten azon a helyen állítottak emlékművet, ahol Rákosi Mátyás bejelentette a kuláküldözést. Kövér László az emlékmű avatásán azt mondta, nem csak azok a kommunizmus áldozatai, akiket megöltek, hanem azok is, akiket megnyomorítottak ennek az eszmének a jegyében.
A kuláküldözés áldozatainak első emlékművét avatták fel Kecskeméten, pontosan ott, ahol 64 évvel ezelőtt bejelentette Rákosi Mátyás a kuláküldözést.
Ezzel az emlékművel valamiféle erkölcsi elégtételt szolgáltattunk azoknak, akiknek az egész életét tették tönkre, és nem csupán az ő életüket tették tönkre a úgynevezett kuláktalanítással, a kulákok elleni hajszával, hanem bizonyos értelemben Magyarországot, a magyar mezőgazdaságot is megroppantották.
Hivatalosan azok a közép- és gazdag parasztok számítottak kuláknak, akiknek 25 hold vagy annál nagyobb birtokuk volt. A gyakorlatban azonban a helyi pártvezetés döntötte el, kit bélyegez meg. Az országban mintegy 71 ezer kulák családot tartottak nyilván, és a Rákosi rendszer mindent megtett ellehetetlenítésükért.
Minden nap várta az ember, hogy jöjjenek érte és elvigyék, vagy adjonak ki olyan dolgokat, hogy meghurcolják.
Megnövelt terhekkel, rabosításokkal, koholt vádakkal, bántalmazással kényszerítették ki, hogy a parasztok lemondjanak földjeikről az állam javára.
A kis és középparaszti rétegek tönkretétele és likvidálása volt a feladat.
Hódmezővásárhelyen Tárkány Szűcs István sírjánál emlékeztek. Ő az egyik legtekintélyesebb gazdának számított. 1950 tavaszán félholtra kínoszta az államvédelmi hatóság, majd bíróság elé állították.
Felmentéssel végezték, mert annyira rosszul volt már, hogy a börtönorvos akkor, vagy hívtak be, és akkor azt mondta, hogy jó indulata, gondolom, hogy engedjék már haza, ne itt halljon meg. Tehát végül nem is volt befejezett ítélet.
1947 és 53 között közellátási büntet címén 400 ezer parasztot ítélt el a bíróság.
Az elmúlt 10 évben mindegyik dél-szlovákiai járásban csökkent a magyarok száma vagy aránya, tette közzé a 2011-es népszámlálással kapcsolatban a statisztikai hivatal. A legnagyobb mértékű csökkenés éppen azokban a magyar járásokban mutatható ki, ahol még lehet több magyarságról beszélni. A tavalyi népszámlálás adatai szerint 10 év alatt 9,7%-ról 8,5%-ra csökkent a Szlovákiában élő magyarok aránya az összlakossághoz képest. Magyarország nem politikai színezete, hanem tettei alapján ítéli meg Románia kormányát, és folytatni szeretné az elmúlt években kibontakozott együttműködést, mondta a magyar külügyi államtitkár Bukarestben. Németh Zsolt a határmenti együttműködésről, az utak összekapcsolásáról és a Békést Arad megyével összekötő vízvezetékről tárgyalt. Németh Zsolt azt is kérte román partnereitől, hogy találjanak megoldást a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar karának ügyére. A zárt ajtók mögött folytatott tárgyalásokról a román fél nem nyilatkozott.
Tudjuk, hogy választási kampány van, és tudjuk, hogy könnyen előkerül a nacionalizmusnak az ügye egy választási kampányban. De én azt kértem a román partnereinktől, hogy ne veszélyeztessük ebben a választási évben a hosszú távú közös magyar-román érdekeket. Erre vonatkozóan a román államtitkárasszony részéről egy egyértelmű ígéretet kaptam, bízom abban, hogy ezt be is tudják majd tartani.
Plagizált a román miniszterelnök, ezt állapította meg az a bizottság, amely Viktor Ponta doktori disszertációját vizsgálta. A döntés azonban érvénytelen, mert azt egy feloszlatott testület hozta, állítja az oktatási miniszter. Liviu Pop éppen a vizsgálat alatt oszlatta fel és szervezte újjá az egyetemi címeket és okleveleket tanúsító országos tanácsot. Pop és Ponta szerint egy másik testület illetékes dönteni a disszertáció eredetiségéről, amelyet a miniszter már korábban átalakított. A Nature brit tudományos hetilap június 19-én internetes oldalán adott hírt arról, hogy Ponta 2003-ban írt a román nyelvű doktori disszertációjának több mint a fele plágium. A kifogásolt szövegrészeket két román szerző munkáiból másolta, anélkül, hogy forrásait megnevezte volna. több mint 400 településvezető részvételével kezdődött el 9. alkalommal a Magyar Polgármesterek világtalálkozója Gödöllői Királyi Kastélyban. A többi között Felvidékről, Erdélyből, Kárpátaljáról és a Délvidékről is érkeztek polgármesterek.
Csángó lányok énekeltek a Magyar Polgármesterek 9. világtalálkozóján Gödöllőn. A rendezvény fővédnöke Sólyom László szerint az önkormányzás joga alapjog. Mint fogalmazott, új alkotmánya és új önkormányzati törvénye van Magyarországnak, de az önkormányzatiság alapelve és a nemzet egysége nem változott. A helyi közösségeknek továbbra is joguk van az önrendelkezéshez.
Ez azt jelenti, hogy ha itt valóban alapjogról beszélünk, akkor ezt nem az államtól kapja a közösség, hanem ez eredetileg létezik, az állam elismeri, védi, segíti, támogatja.
A találkozón átadták az önkormányzatok legrangosabb kitüntetését, az ezüstlánc díjakat, amelyet Verőce és a felvidéki Bős polgármestere vehetett át. Utóbbi szerint rendkívül hasznosak az ilyen egész nemzetet átfogó eszmecserék.
Minden egyes találkozóról én azt hiszem, hogy haza is sikerült valamit vinnünk, hiszen kollégák különböző ötletekkel jöttek. Mindenki a maga módján próbálja megközelíteni a problémáit is. Amit már máshol kitaláltak, akkor azt nem kell nekünk.
Én megtanultam nagyon szeretni a magyarságunkat, és nagyon nyughatatlan vagyok, és ezért nagyon sokat dolgozom. Természetesen azért álszent lennék, ha azt mondanám, hogy időről időre ebbe a furcsa világba nem esik jól némi kicsi elismerés.
A világtalálkozó fővédnökét, Sólyom Lászlót életműdíjjal jutalmazták.
Felfüggesztett fogházbüntetésre ítélte a Kaposvári Bíróság a horvát miniszterelnök helyettest. Radimir Csacsics 2 éve halálos balesetet okozott az M7-es autópályán. A politikus körülbelül 150 km-es sebességgel hajtott bele hátulról egy kocsiba. A vétlen autóban ülők közül 2 meghaltak, 1 ember súlyosan, 1 könnyebben megsérült. A bíró szerint lehet, hogy a magyar autó lámpája nem égett, és az áldozatok sem voltak bekötve. Ezért a horvát politikust 1 év 10 hónap felfüggesztett fogházbüntetésre ítélte. Csacsics felmentésért, az ügyész végrehajtandó büntetését fellebbezett. Holnap 13 megyére és a fővárosra a legmagasabb 3. fokú figyelmeztetést adta ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a hőség miatt. Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém, Fejér, Zala, Somogy, Tolna, Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád, Jász-Nagykun, Szolnok és Pest, valamint a főváros területére piros riasztás lesz érvényben. Az ország többi területére 2. fokú figyelmeztetést adtak ki. Az országos tiszti főorvos a várható tartós kánikula miatt az ország egész területére szombaton 0 órától jövő szerda éjfélig hőségriadót rendelt el. Spórolnak és inkább kockáztatnak, sokan tiltott helyekre járnak fürdőzni a kánikulában. Aki például bányatavakban és azokon a folyószakaszokon fürdik, ahol tilos, az nem csak szabálysértést követel, az életét is veszélyezteti.
Teljesen jó a környezet, ingyen van ugye.
Kisgyerekes családok is kijárnak fürdeni ehhez a Budapest környéki bányatóhoz. A kánikulában sokan mennek tiltott fürdőhelyekre. Az Omszki-tóban is tilos fürdeni, mégis vannak, akik ide jönnek a drága strandok helyett.
Olcsó, parkolódiért se kell fizetni.
Felhívom a figyelmüket, hogy a Lágymányosi öböl területén tilos fürdeni.
A vízirendőrök naponta többször ellenőrzik a Dunát, itt nem csak veszélyes fürdeni, de a folyóvizétől bőrfertőzést, hányást és hastmenést is lehet kapni. Ennek ellenére többen nyakik megmártóznak benne. A tiltott helyen való fürdőzésért akár 50 000 forintos bírság is kiszabható.
Egy olyan részen, ahol nem annyira veszélyes, ha valaki belemegy térdig bokáig a vízbe, akkor azt általában figyelmeztetik és kiküldik a partra. De ha már úszik, akkor nagy valószínűséggel számíthat arra, hogy helyszínbírság vagy pedig feljelentés lesz belőle.
Dunaharasztihoz közel találtuk ezt a bányatavat, itt is tilos fürdeni. Ennek ellenére a tóhoz közeli parkolóban naponta 500 forintért lehet parkolni.
Nagyon nem szoktak érte szólni, amikor bejövünk.
Ezek a fiúk azt mondják, ők gyakran jönnek ide, de még senki nem szólt nekik, hogy itt veszélyes a fürdés. A rendőrség razziát indított a tiltott helyen fürdőzők után az elmúlt napokban a Borsod megyei bányatavaknál is. A megyében már idén többen is vízbe fulladtak, mert tiltott helyen fürödtek. Legutóbb egy 50 éves férfi halt meg a Mokcsatóban, pár nappal ezelőtt pedig egy fiatal fiú merült el a Hernádban.
A strandolók szeme láttára kellett kilőni egy vaddisznót az alsóörsi strandon. A rendőrség a területet lezárta és kiürítette. A közel 80 kilós vaddisznó veszélyt jelentett a fürdőzőkre, ezért a helyi vadásztársaság vadászak kilőtte.
Onnan úszott Tihany felől, itt látták a hajósok, azt mondták, egy olyan 150 méterre úszott bent, elment a kikötőhöz, kikötő mellett végigúszott, és akkor itt átjött a Nádashoz.
Itt a Nádasnál fürdőzés közben vette észre egy óvodás kisfiú a vaddisznót, azonnal szólt a felnőtteknek.
Voltak bácsi, ugye, telefonálta a rendőröknek, ugye, akkor nem vitték el, utána megjöttek, akkor nem volt itt, meg akkor a nénye se látta, de most meg ugye már látja.
A múlót és a partot a rendőrök kiürítették, a területet a víz felől is lezárták.
Azt a vitolást, ami ott megy, a szója, hogy menjenek kicsit arrébb.
Egy hivatásos vadász segítségével próbálták kiterelni a vaddisznót a Nádasból. A fürdőzők biztonsága érdekében úgy döntöttek, a helyszínen kilövik az állatot.
A rendőrség közreműködésével megpróbáltuk a vaddisznót úgy, hogy nehogy véletlen műútra kizavarjuk, nehogy valakibe kárt csináljon, nehogy valakit megsebesítsen. Így muszáj volt sajnos a vízbe beterelni a vaddisznót, és úgy sikerült a vaddisznót meglőni.
Az elejtett vaddisznó 80 kilós volt. A vadász azt mondta, egy ilyen súlyú állat komoly veszélyt jelentett volna a fürdőzőkre.
Idén is folytatódik a Székely Vörös Darabontok díszőrség váltása Székely udvarhelyen. Az érdeklődők minden pénteken 6 órától tekinthetik meg a ceremóniát a Székely Támatvár udvarán. Székelyföldön kuriózumnak számít a díszőrségváltás. Az önkéntesekből álló diákcsoport Erdély egyik legrégebbi, fél ezer éves szokását és öltözetét mutatja be.
Szolgálatra jelentkezem!
Székelyudvarhelyi Bálint előtt szolgálatra jelentkezem!
A székelyudvarhelyiek még mindig ámulattal nézik péntek délutánonként a Székely Támatvár felé vonuló vörös darabont sereget. Tavaly már nem csak ők, hanem több mint 3000 turista is kíváncsi volt a fegyverbemutatóval egybekötött díszőrségváltásra.
Nagyon tetszenek, már sokszor kipróbáltam a puskájukat is, persze nem lőttem valóságból vele, és úgy tetszik a színük is, de mondta a bátyám, hogy nem csak vörös darabontok voltak, hanem más darabontok is.
Szeretném majd egyszer darabont lenni?
Igen.
A székelyföldi legendárium és a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal segítkezik az újoncok kiképzésében, és közösen szervezik a bemutatókat is.
Reméljük, hogy az idei év is ilyen sikeres lesz, mint a tavalyi. Rengeteg turista megfordult itt udvarhelyen a Székely Támatvárban. Reméljük, hogy ezáltal többen megismerték a várat, és nem csak udvarhelyen ilyen átfutóban voltak.
Az érdeklődők nem csak megtekinthetik a félezredes díszőrségváltást, hanem szuveníreket, kispuskákat és darabont alakú mézes kalácsot is vásárolhatnak a helyszínen.
Igazából szinte azt mondaná az ember, ugye, hogy a feelingje is megvan ennek. Tehát, hogy valójában átérzi azt, hogy ilyen lehetett az őrség valamikor. És ők ezt úgy tudják bemutatni, hogy valóssá is teszik szinte a valóságot, a történelmet varázsolják.
A vörös darabontokkal nem csak a Székely Támatvárban találkozhat a nagy érdemű. Az udvarhelyi csapat a nyáron több fesztiválon és Magyarországon vendég szerepel.
Székelyek készítette ruhát viselnek majd a londoni olimpián Románia sportolói és kísérőik. A válogatott tagjainak tervezett utazó és ünnepi viseletet csíkszeredai dizájner álmodta meg, és egy csíkszeredai cégnél varják meg azokat. A hivatalos bemutatót csütörtökön este Bukarestben az Olimpiai Múzeumnál tartották.
Meg kellett feleljünk a brandnek, a Pacsály Kim brandnek.
Olá Gyárfás csíkszeredai dizájner tervezte a román olimpiai válogatott egyenruháit. Évek óta kapcsolatban áll a 4-szeres olimpiai bajnok és 22-szeres világbajnok romániai kenus Iván Pacsály Kim mozgalmával. Így kapták a megbízást a formaruhákra is.
Ne legyen az, ami volt mostanig a romániai csapatnak, ezt nagyon kihangsúlyozták, hogy egy olyan öltözék legyen, amit szeretnének utána is hordani, meg valami érdekes, sportos és fiatalos legyen.
Az utazó és a fellépő ruhák a Csíkszeredában varják. Ilyen lesz a hölgyek egyenruhája. A ruhák díszcsíkját Székely keresztúron varják, ezek pedig a férfiak zakói.
Úgy érzük, hogy a ruha sikeres, tetszett, azért mert nagyon eltér a régi formáktól, nem az a klasszikus hagyományos, hanem kicsi frissességet, fiatalságot, és ennek nagyon örülünk.
Minden sportoló méretre készült ruhákat kap. A Varroda munkatársai egy hónap alatt több mint 10 000 kilométert utaztak, hogy a több mint 160 fős olimpiai keret minden tagjáról méretet vegyenek. Több olimpikon kiesik a konfekció méretből.
Akkora volt, hogy a Szent is nem érte be, ugye a haszán vonalat húztam, szűködtem azután.
Az olimpiai egyenruhákhoz trikó és sál is tartozik, amit szintén Csíkszeredában terveztek. A sportolók cipőit pedig Kolozsváron gyártják.
Híradónkat látták, már is jönnek a sporthírek, az időjárás jelentés, majd a közbeszéd. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét kívánok, találkozunk holnap is, viszontlátásra!
Székrekedés nehéz ügy volt, de most a Guttalaxra bízom magam. Hatása kíméletes. A székrekedés eltűnik, és újra jól érzem magam. Guttalax. Szükség szerint.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Ez én volnék. Első farsang, tökéletes jelmez. Azóta ninja a becenevem. Vele volt életem első csókja. Én 16-24. Vérprofi. Életem első autója. Most a családé.
Az első szemüvegem. Az Ofotértnál mindenki az első szemüvegeseknek járó szakértelmet kapja. Ofotért. Az első szemüveg specialista. Szemrevaló ajánlatunk nem csak első szemüvegeseknek. Válasszon szemüvegkeretet lencsével együtt már 7000 forintért.
A kiváló minőségből nem, csak az árakból engedünk. A citromos és körtés dobozos soproni 179, a medveútra való és a 140 g-os ömlesztett sajt is csak 249 forint a Reálban.
Gondolkodjon reálisan!